Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Szent Háromság ünnepén. Az útmutató két igéje így hangzik. A második Korintusi Levél 13. fejezetének 13. verse. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. És a másik ige pedig a Timóteushoz írt első levélből, az első fejezet 17. verse. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Halleluja! Hát legyen így, a Szent Háromság Istennel találkozzunk ezen a mai Isten tiszteleten is, kicsinyek és nagyok egyaránt, legyen Isten áldása a mai alkalmunkon, az éneklésen, az ige hallgatáson, az ige hirdetésen, az imádkozáson, a dicsőítésen, hogy szívvel, lélekkel, minden porcikánkkal átérezzük azt, hogy mit jelent az élő Isten jelenlétébe kerülni. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket, a kezdő énekünk a 321-es számú ének.
A bevezető oltári szolgálat során a hetes liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyv 56. 57. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásodat, és áldanak téged a te híveid. Örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Védkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat. De nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet, teremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Isten, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepének vasárnapjára oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál rómaiakhoz írt levelének 11. fejezetében a 33. verstől a 36. versig. Isten igéjét olvasom Pál rómaiakhoz írt levelének 11. fejezetéből a 33. verstől a 36. versig a következőképpen. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai, mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony ő tőle, ő általa és őre áll nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság, egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és egy testvérünk jelezte, hogy van bizonyságtétel a szívén, amit szeretne megosztani a gyülekezettel. Fogadjuk szeretettel.
Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet. Arról szeretnék beszámolni, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt arról értesültem, hogy gyülekezetünk egyik tagja, a mi Dórikánk már évekkel ezelőtt alapított egy kis közösséget, aminek az a neve, hogy Anyák Lelkéért Egyesület. Én erről eddig nem hallottam, de beszélt nekem róla a gyerekórán lent, és mondta, hogy most ezt a szolgálatot, munkát keresztény alapokra szeretné helyezni. Hát ez annyira megmelengette a szívemet, hogy ugyan tudtam, hogy itt a gyülekezetünkben is tudom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és fektetünk arra, hogy a gyerekek, a legkisebbek már halljanak Istenről és az ő szeretetéről. Én nekem ez annyira megmelengette a szívemet, hogy Dórika ezt mondta, hogy elhatároztam, hogy eljövök. És a kisvárdai kántornőnk, aki pszichológus nő, egy nagyon színvonalas előadást tartott, mégpedig azzal a témával kapcsolatban, hogy eltérő fejlődési ütemű gyerekek a családban. És hogy ezek a családok, ezeket a gyerekeket hogyan vélekednek róla. Nyilván, hogy nehezebb a nevelésük, de hogy tehernek érzik-e, vagy ajándéknak. Aztán az anyáknak a sebzettségből való gyógyulásáról is beszélt, hogy van erre mód. Mert ha belegondolunk, hogy milyen fájdalom, ha egészséges gyermeket várunk, és aztán mégis valamilyen eltérő fejlődésű gyereket kapunk, például az én unokám autisztikus tünetekkel rendelkezik, ő autista. Nyilván mi is egészséges gyermeket vártunk, de amikor ez kiderül, akkor ahhoz idő kell, hogy az ember ezt feldolgozza. Én nem is tudom elképzelni, hogy Isten nélkül hogy lehet ezt feldolgozni. Nekem, magamnak az Úr adott támaszt, és ez a szerető gyülekezet, akihez mindig fordulhattam, és az Úr vezetett mindaddig, amíg el tudtuk ezt fogadni a lányommal együtt, és ő is Isten gyermeke lett. És hadd számoljak be arról, hogy bár én nagyon sokat dolgoztam az egész életem egy gyerekek között, de én annyit tanulhattam a tegnapi alkalomból, és megerősítést kaphattam arra, hogy ahogyan Boglárka is mondta, hogy minden gyerekhez egyéni utat kell találni. Egyéni utat. Itt nincsenek sémák, nincsenek rutinok. Minden gyerek egy saját egyéniség, és ahhoz kell utat találni, hogy a legjobb megoldást tudjuk a nevelésében, fejlődésében biztosítani. És átbeszéltük ezeket a nehézségeket két fiatal anyukával, akiket nagyon tisztelek, mert azért sok álmatlan éjszaka, és mégis erőt tudtak meríteni, hogy tovább lépjenek, és a mindennapokban megküzdjenek, mert minden nap az egy harc. Olyan megerősítést kaptam én is tőlük, hogy láttam a nehézségeiket, a erőtlenségeiket, és azt, hogy hogyan állnak hozzá ehhez. Ha az Úr erősíti őket, ezt is lehet vidáman és erővel, türelemmel végezni. És jó, hogy tudhatjuk, hogy Isten kezébe letehetjük ezeket a gyerekeket is, a nehézségeket is, hiszen az Úr Jézus maga mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ő azt is mondta, hogy vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül. És olyan jó, hogy én egy ilyen gyülekezethez tartozhatom, és mondhatom azt, hogy lehet, hogy nem normálisnak tartják sokan, de igen, van gond egy autista gyerekkel is, de a családom ezt nem tehernek éri meg, hanem ajándékként. És Isten vezetett arra, hogy még jobban összehozza a családunkat ezáltal. És tudom, hogy ő megígérte, hogy mindig velünk lesz a mindennapon, és fog tanácsolni, mint ahogy eddig is tanácsolt. És mikor nagyon nehéz volt, és úgy tűnt, hogy nincs tovább, mert nem veszik fel óvodába, egyetlen közösségbe se, Isten mindig adott egy mentő igét, hogy letörli a könnyet a szememről. És mikor most is vártuk az óvodai felvételét, azt mondta, hogy légy csendben és várj az Úrra, és azután azt mondta, hogy nem fogsz megszégyenülni. És sikerült egy óvodába, ahol a legjobb szakemberek vannak, sikerült bejutnia. Szóval sokkal közelebb vitt engem Istenhez, alázatot tanított, és azt, hogy legyek nagyon hálás, és úgy örülök, hogy ilyen közösségbe tartozhatok, akik szeretettel és elfogadással vannak mindenki iránt. És csak azt tudom mondani, hogy gazdagon áldja meg az Isten, ami Dórikánknak a szolgálatát, és a Boglárkáit is, mert tudom, hogy szabad idejüket feláldozva is tanácsolnak mindig. És olyan jó volt két ilyen jó szakembertől megerősítést és tanácsokat kapni a tegnapi napon. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Idike, mennyi idős most Adél?
Négy
éves. Elmúlt 4 éves. Testvérek, Ilikét jól ismerik meg a családot is, és hallották már Ilikét kiállni, beszélni erről a helyzetről az elmúlt időszakban, az elmúlt években többször is. Itt is, Nyírteleken is, meg Kisvárdán is, meg is fogalmazott egy-egy felismerést a hírlevélben, és most így, ahogy hallgattam a bizonyságtételt, ugye az helyeződött a szívemre, hogy olyan jó látni azt, amikor Isten egy családot, vagy egy embert egy valamilyen helyzet kapcsán lépésről lépésre vezet és visz előrébb. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy én odafordulok az Úrhoz segítségért, és akkor így csettintésre eltűnik minden probléma, minden megoldás megérkezik fölülről, és akkor én csak hátradőlök, hálát adok. Nem. Ezek nagyon nehéz küzdelmek, ahogy keresi az ember az Isten akaratát. Van, amikor nagyon nagy mélypontra jut, és úgy érzi, hogy teljesen kilátástalan előtte minden, nem látja a jövőt, hogy hogy lehetne, és ez nem csak azokra a családokra igaz, ahol eltérő fejlődésű gyermek van a családba, hanem bármi olyan helyzet családok életében, gyerekekkel, felnőttekkel kapcsolatban adódhat, aminél az ember ezt éli meg. De milyen jó azt megtapasztalni, hogy Isten sokszor lehet, hogy csak egy lépéssel visz előrébb, de azzal már mutatja azt, hogy nem felejtett el minket, ott van körülöttünk, körülvesz szeretetével, és bátran keressük az ő akaratát, és nem máshoz forduljunk, hanem hozzá. És a másik pedig, amire szeretnék ráerősíteni, hogy valóban micsoda ajándéka az Úristennek, hogyha olyan embereket hoz a környezetünkbe, akik hitbelileg nagyon komoly alapokon állnak az Úrral való kapcsolatukban, de ugyanakkor annak a szakterületnek is szakértői, ami valamilyen szempontból specialitása a mi helyzetünknek. Bátran merjünk ilyen testvérektől, akiket Isten így a környezetünkbe hoz, segítséget elfogadni. És tényleg Isten áldja meg ezt a szolgálatot is, de minden olyan szolgálatot a gyülekezetben, itt a miénkben, vagy bárhol máshol, ahol az Isten eszközeként emberek élete gyógyulhat, szabadulhat, helyreállhat, és az Istennel való kapcsolatuk erősödhet. Úgyhogy köszönjük szépen, Ilike, hogy kiálltál elmondani a bizonyságtételedet, és most pedig akkor készüljünk az ige hirdetésre a 475-ös számú énekkel, a gyerekeket meg elengedjük a gyerekfoglalkozásra. 475-ös éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepére ige hirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 6. fejezetben, a 6. fejezet első 13 versében, tehát az egész fejezetben a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 6. fejezet első versétől kezdődően. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet.
A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek, kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagyon megrendítő. Ez az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk, és amit az előbb hangosan felolvastam a testvéreknek. Nagyon megrendítő ez az ige, mert olyan helyzetről van szó ebben az igében, amikor valaki a Szent Istennel találkozik, és az mindig megrendítő, hogyha valaki a Szent Isten jelenlétébe kerül, és megrendítő azért, mert amit az Isten itt mond annak az embernek, aki oda kerül az ő közelébe, az kemény és félelmetes mondani való, egy ítéletes profécia. Ez a fejezet Ézsaiás könyvének a 6. fejezete, ez tulajdonképpen ennek a prófétának, Ézsaiás prófétának a prófétai elhívásának a leírása. És ez a fejezet, hogyha szeretnénk beosztani különböző részekre, akkor azt láthatjuk, hogy 3 részből áll, amelyek jól elkülöníthetők egymástól, de mégis nagyon egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek. És én azt értettem meg, amikor forgattam a szívemben ezt az igét, hogy ennek a 3 résznek az alapján szeretne az Isten ma beszélni velünk, és szeretné megfogalmazni az ő üzenetét, ami számunkra. És ezért nézzük meg akkor így egymás után ezt a 3 részét az Ézsaiás 6-nak. Az első rész az az első 3 vers, ha ott van előttünk a kivetítőn a szöveg, akkor látjuk is, az első 3 versben arról olvasunk, hogy Ézsaiás próféta, ugye egyes szám első személyben beszél, és arról számol be, hogy személyesen megtapasztalta az Isten jelenlétét. Hogy ez, amikor ő megtapasztalta, hogy jelen van az Isten, akkor ez nem olyan volt, mint amikor ember emberrel találkozik, hanem valami egészen különleges élmény volt számára, egészen furcsa dolgokat tapasztal meg, ilyen titokzatos mennyei lényeknek a jelenlétét látja, és úgy érezzük a szavaiban azt, hogy bár olyan szavakat használ, amelyeket ismerünk, de igazából keresi a szavakat, mert azt próbálja meg kifejezni, hogy most nekem egy olyan dologról kell beszélnem, amivel a mindennapi életben nem szoktam találkozni, amikre nincsenek emberi szavaim, de mégis el kell mondanom, hogy mi az pontosan, amit én átéltem. És ahogy beszél erről, hogy milyen megrendítő ez az Istennel való találkozás, meg az az egész jelenet, amiben ő ott hirtelen belekerül, akkor ennek a résznek a kulcs mondata az, és tulajdonképpen a csúcs pontja is, és amikor olvastam az igét, döbbenetes volt, hogy valaki a gyülekezetből szintén mondta ezt a szót, úgy visszhangozta, mert valaki azt érezte, hogy muszáj, hogy ez feltörjön a szívünkből, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Ott van Ézsaiás ebben a helyzetben, az Istennel való találkozásnak a helyzetében, és hallja azt, hogy hangzik a mennyei dicséret, hogy szent az Isten. Aztán a második rész, a negyediktől a hetedik versig terjedő rész, ami arról szól, hogy ez az Ézsaiás ott a szent Isten jelenlétében meglátja saját magát. Meglátja azt, hogy ő bűnös ember, és meglátja azt, hogy milyen bűnös az a nép, amelynek ő a tagja. De amikor ezt meglátja, és ezt kifejezi szavakban, mert feltör az ajkáról ez a bűnvallás, akkor az Isten azonnal cselekszik. Akkor azonnal jön egy szeráf, egy ilyen mennyei lény, levesz egy parazsat az oltárról, az Istentől érkezik az a parázs, aminek hozzá kell érnie Ézsaiás ajkához, és hangzik a kegyelem igéje, hogy a te bűnöd meg van bocsátva, a vétked el van törölve, az Isten cselekedett, látja a te szívednek a szándékát, az összetörtségét, és az Isten cselekszik, mert a Szent Isten nem elpusztítani akar, hanem megmenteni akarja az övéit. És aztán a 8. verstől egészen a fejezet végéig ott van a 3. rész, ami viszont egy nagyon nehéz rész, hiszen Isten elhívja Ézsaiást a prófétai szolgálatra, és elmondja azt, hogy az az üzenet, amit neki majd hirdetnie kell, az miről fog szólni. És olyan döbbenetes, mert nagyon félelmetes dolgokról beszél az Isten. Az ítélet hirdetésnek a feladatát bízza Ézsaiásra. Az az Isten, aki menteni akarja az embert. Az az Isten, aki azonnal válaszol a bűnbánó szóra, itt azt mondja, hogy megkeményítem ennek a népnek a szívét. Hogy az ítélet elkerülhetetlen ezen a népen. De ez nem a vég, mert lesz egy maradék, és az a maradék majd újra az Istené lesz, és új életet kezdhet, mert lesz jövője. És drága testvérek, tehát ez alapján, a három rész alapján az Isten üzenete számunkra, az első üzenete, az én azt gondolom, hogy az, hogy az Istennel való találkozás az ember számára mindig megrendítő élmény. Mindig. Ez alól nincs kivétel. Ha valaki az élő Istennel találkozik, ha egészen közel kerül az Istenhez, ha belekerül az Isten jelenlétének a vonzásába, akkor az mindig megrendítő találkozás. Abba beleremeg az ember szíve, lelke, minden porcikája. Mindennel érzi azt, hogy jelen van az Isten. Mert ha ebbe belekerül az ember, akkor ez félelmet vált ki az emberből. Mi sokszor nem így szoktunk gondolni, vagy nem ezt várjuk. Hát igen, mennyire szeret az Isten, jaj, de jó, ha az Istennel találkozunk. De testvérek, Isten nem változott. Az, hogy az Isten szent, ő szent volt az Ószövetség idején, és szent azóta is, ez azt jelenti, hogy ha mi emberek a közelébe kerülünk a Szent Istennek, akkor az egy félelmetesen csodálatos élmény az ember számára. Amikor jelen van az Isten, akkor az ember azt érzi meg, hogy olyan erő van jelen, amilyennel egyébként soha nem találkozott. Olyan hatalom van jelen,
ami messze túlmutat az emberi hatalmakon meg hatalmasságokon. Olyan erő és hatalom van az Isten jelenlétében, ami ránk, törékeny emberekre hatalmas nagy súllyal nehezedik ránk. És ott lehetnek olyan megtapasztalások, amelyeket nagyon nehéz szavakkal leírni, mert nem a mindennapi élet jól ismert dolgaihoz kapcsolódnak, hanem valami olyan, ami teljesen más. Testvérek, Ézsaiás ezt éli át teljesen váratlanul. Oda kerül ennek a Szent Istennek a jelenlétébe, és ez a találkozás a Szent Istennel az egész életét örökre megváltoztatja. És ez két szempontból hangsúlyos, nekünk személy szerint, akik ma erről az igéről igehirdetést hallgatunk. Az egyik az az, hogy nagyon sokszor megfogalmazódik nagyon sok embernek a szívében, hogy de jó lenne átélni valami igazán különleges Isten élményt. Vágyik erre az ember, hogy nagyon, nagyon magasra kerüljön, hogy oda kerüljön az Isten közelébe, mert ott van az ember szívében ez a sóvárgás, hogy ez majd milyen csodálatos érzéseket fog kiváltani az emberből. De ilyenkor az illető valójában nem az Istenre vágyik, hanem az érzésekre vágyik, amit úgy gondol, hogy majd az Istennel való találkozás ki fog váltani belőle. És úgy akarja ezeket az érzéseket, hogy utána, halleluja, jaj de jó, de szuperül éreztem magam, visszamegy a mindennapi életébe, és éli ugyanúgy az életét, ahogy eddig. De testvérek, ez nem így működik. Lehet erre vágyakozni, de ha valaki át akarja élni az élő Istennel való találkozást, akkor az nem ilyen lesz, hogy csupa jó érzés, aztán visszamegy és mész a magad feje után úgy, ahogy eddig. Mert akkor találkozol a Szent Istennel, akkor az ő jelenlétében megértesz dolgokat, és akkor az ő vele való találkozás az életedet örökre megváltoztatja. Lehet, hogy nem ilyen prófétai elhívást kapsz, mint amilyet Ézsaiás, de hogy megváltoztatja, az egyszer biztos. Az egyik nagyon fontos üzenet ennek a mai igének ez, hogy az Istennel való találkozás az ilyen. És aztán a másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, és most ez lehet, hogy furán fog hangozni, de hadd fogalmazzam így, hogy testvérek, ti tudjátok azt, hogy nagyon kockázatos dolog bejönni egy templomba és részt venni egy Isten tiszteleten? Ez egy veszélyes dolog. Mert itt lehet, hogy történik valami. Mert itt lehet, hogy bekerülsz az Isten közelébe, és amit az Isten neked mond, az olyan mély nyomatot hagy a szívedben, a lelkedben, az életedben, hogy kitörölhetetlen. Veszélyes dolog bejönni egy templomba, részt venni egy Isten tiszteleten. Mert nem biztos, hogy ugyanúgy mész haza, mint ahogy ide jöttél. Hála Istennek egyébként. De azért vannak emberek, akik ennek az árát nem akarják megadni. Mert ha az Isten megváltoztatja az életedet, akkor sok mindent el kell engedni abból a régiből. Akkor nem lehet ugyanúgy csinálni a dolgokat. Nem lehet ugyanazokhoz a dolgokhoz ragaszkodni. Akkor ott átrendez az Isten dolgokat. Sokkal jobbá tesz, de ezt nem biztos, hogy mindenki akarja. Adja Isten, hogy minél többen átéljék azt ma, Isten tiszteleteken, akik bemennek a templomba, és erről az igéről hallgatnak igehirdetést. Hogy átélik azt, hogy megtörtént ez a fordulat az életemben. Cselekedett az Isten. Valamit nagyon megfordított az Isten, ami eddig nem úgy volt bennem. Testvérem, ugye tudod, hogy ma sincs másként a dolog, mint Ézsaiás próféta idejében. Hogy a templomban lenni ma is ugyanolyan kockázatos dolog, mint Ézsaiás próféta idejében. Mert az Isten olyan erővel tud jelen lenni, amivel az egész életedet meg tudja változtatni. És hogyha vágyakozol egy különleges, csodálatos Isten élményre, akkor számolj azzal, hogy ő nem biztos, hogy most az érzéseidben akar valami nagy dolgot adni, valami jól eső érzést, hanem ő sokkal nagyobb távlatokban gondolkodik. És ennek a történetnek sok összetevője van. Ez az első üzenet. Aztán a második üzenet, második részhez kapcsolódóan, hogy aki meglátja az Istent, az meglátja saját magát is. Ugye azzal kezdődött a fejezet az első versben, hogy láttam az Urat. És miután láttam az Urat, negyedik versben, mit csinál Ézsaiás? Felkiált. Kétségbe esetten kiált fel. Mint aki életveszélyben van, úgy kiált fel, hogy jaj nekem! Jaj nekem! Elvesztem! Mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Ézsaiás látta az Urat, és azonnal meglátta saját magát is. És meglátta azt a népet, hogy milyen, amelyik között él. És testvérek, ez nagyon-nagyon fontos. Az is fontos, hogy meglátja, de az is fontos, hogy ilyen sorrendben látja meg. Először látja meg, hogy ő milyen, és utána látja meg, hogy az a nép milyen, amelyhez tartozik. Én se vagyok külön náluk. Nem azt látja meg, hogy milyen istentelen ez a nép. Besszegény, húha, én aztán nagyon ilyen-olyan kiemelkedő vagyok. Nem. Azt látja, hogy én is tisztátalan ajkú vagyok, és ez a közösség is, amelyikhez tartozom, amelyik Isten népének mondja magát. Tisztátalan. Jaj nekem! Szörnyű a helyzetünk. Isten ezt a népet nagyon keményen megítéli. És Ézsaiás tudja azt, hogy amikor az Isten ítélete sújtja ezt a népet, akkor ugyanez az ítélet őt is teljesen jogosan megilleti. Mert nem külön náluk. Ő ugyanolyan bűnös, mint a népének a tagjai. De, mielőtt elkezd beteljesedni az ítélet ezen a népen, ez az Ézsaiás, aki meglátja a saját bűnét is, meg a népnek a bűnét is, kiállt az Istenhez összetört szívvel, hogy jaj nekem! Ott van ebben a jaj kiáltásban a kegyelemért való könyörgés. Jaj nekem, elvesztem! Nem tudok megmenekülni, ha csak az Isten nem könyörül meg rajtam. Mielőtt még túl késő lenne, Ézsaiás meglátja ezt, és kiállt az Istenhez. Amikor már kimondja Isten egy verssel később, vagy kettővel a súlyos szavakat, akkor már lejárt a kegyelmi idő. A nép számára már akkor lejárt. De Ézsaiás a bűnbánó szavait kimondja még ezelőtt pár pillanattal, amíg még éppen tart a kegyelem ideje. És testvérek, ez a másik üzenet, hogy ez ugyanígy van ma is. Pontosan ugyanígy. Ha találkoztál az élő Istennel, akkor megláttad magad, a saját nyomorult, elveszett állapotodat, azt, hogy nem vagy különb a többieknél, egy cseppet sem. De, ha kiáltottál az Istenhez kegyelemért, hozzá kiáltottál kegyelemért, nem csak a száddal, hanem a szíveddel, az egész lényeddel, akkor az Isten válaszolt erre. Akkor megérintette az életedet. Akkor megszabadított a bűnből. A Golgotai kereszt ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus áldozata, az ő vére megtisztít minket minden bűntől. Ha találkoztál az Istennel, és ezt megláttad, és kiáltottál, akkor ezt átélted. A akkor ezt át kellett élned. És ez egy nagyon komoly kérdés, hogy átélted? Tükröt tart ez a mai ige mindegyikünk elé, hogy megláttad-e a bűnöket? Megláttad-e először a magadét, és utána a másokét? Vagy a másokét láttad, de a magadét nem? Mert ha ez az utóbbi van, akkor te nem találkoztál az élő Istennel. Akármit is gondolsz magadról, meg akárhány ige hirdetést is hallgattál, akkor nem találkoztál az élő Istennel. Ez a tükör ebben az igében. A visszaigazolás. Hogy ez megtörtént-e? Ha nem, és még tart a kegyelmi idő, akkor még megteheted. De ne hitess el magaddal hazugságokat, mert akkor bajba kerülsz. Mert ha lejár a kegyelmi idő, akkor meg már vége. Akkor már utána hiába kiáltasz. Erről beszél Ézsaiásnak, a prófétai küldetésének, hogy ez lesz a tartalma, hogy meg kell hirdetni az ítéletet. Ne járjunk így. Ne várjuk meg ezt. Annyira csodálatos az. Annyira szíven ütött ebből az igéből, hogy amikor Ézsaiás kiált, az Úr azonnal cselekszik. Amikor felismeri, hogy milyen nyomorult vagyok, az Isten azonnal lép. Nem hagyja benne. Minket se hagy benne. Nem akarja, hogy szenvedjünk. Abban a pillanatban, amikor végre valaki meglátja, és kiált, és hozzájön, és Krisztushoz megy segítségért, ő azonnal válaszol. Ez ma is így működik. Milyen csodálatos. Ez a Szent Isten. Ez a félelmetes Isten. Ennyire csodálatos ugyanakkor. És ennyire szeret. És aztán a harmadik üzenete ennek az igének a végén. Ézsaiás prófétának az a feladata, hogy hirdesse a népnek, hogy az Isten ítélete elkerülhetetlen. Annak a népnek kell hirdetni, amelyik nem volt hajlandó megtérni. Nem arról van szó, hogy nem is szólt nekik a figyelmeztetés. Arról van szó, hogy sokszor szólt az Isten, sok prófétán keresztül, de nem érdekelte őket, hogy mit mond az Isten. Megmaradtak abban az állapotban, amiben voltak, és azt mondták, hogy nekünk az Isten ne akarjon beleszólni az életünkbe. És az Isten egy ponton azt mondta, hogy jó, akkor itt volt elég. Most már az ítélet elkerülhetetlen. Mert a megtérés kegyelmi ideje, az arra való idő számotokra lejárt. Ezt kellett Ézsaiás prófétának hirdetni. Azoknak az embereknek, akik Isten népének voltak a tagjai, akik büszkék voltak arra, hogy ők Isten népéhez tartoznak, akik eljártak, teljesítették a kötelező előírásokat, részt vettek a kötelező templomi szertartásokon, szájukkal dicsőítették az Istent, de a szívük, az életük távol maradt az élő Istentől. Annak a népnek szól az ítélet szava. És amit Ézsaiás akkor hirdetett, az nem sokkal később be is következett. A nép fogságba került, szétszóratott, megrostáltatott, és csak egy kis maradék élte át azt, hogy van jövő, van egy kis hajtás, és az Isten azzal a hajtással új életet kezd, és egy új nép alapjává teszi. Drága testvérek, az került elém, és úgy ezzel szeretném ezt a mai igehirdetést lezárni, hogy amikor nekünk keresztény gyülekezetek tagjainak olyan ige kerül elő, ami az Ószövetségből való ige, és kifejezetten ószövetségi profécia, ítéletes profécia, akkor mi nagyon sokszor rövidre zárjuk ennek a proféciának az üzenetét. Mert azt mondjuk, hogy megnézzük ennek az igének a kontextusát, összefüggéseit, ez az ószövetségi népre vonatkozik. És elsősorban valóban. De biztos, hogy mindig minden ilyen ítéletes ószövetségi profécia csak Isten ószövetségi népére vonatkozik? Bár úgy lenne. Lehet olyan, hogy az Isten azon a proféciján keresztül az ő mai népét akarja megítélni, mert úgy látja, hogy olyan állapotba került az ő népe, vagy éppen az ő egyháza. Istennek ma is van népe. Van olyan népe, amelyik büszkén hirdeti a kereszténységét. Keresztény Európában vagyunk, ugye tudjuk? Látjuk, mennyire. Ma is hányan hirdetik büszkén a kereszténységüket, az Isten népéhez tartozásukat. De nehogy ugyanabban a helyzetbe kerüljünk, mint amiben az az ószövetségi nép került, amelyik pontosan ugyanezt csinálta, mint ma nagyon sokan. Hogy külsőségekben, szavakban fontos az Isten, meg úr így, úgy, amúgy, de a szív, az nagyon távol van az Istentől. Ha ez így van, akkor ez a profécia ma is aktuális. Hát adja az Úr, hogy ne így legyen a mi életünkben. Imádkozzunk! Szent vagy, Urunk, és bocsáss meg nekünk, hogy mi sokszor figyelmen kívül akarjuk hagyni a te szentségedet, és sokszor úgy kezelünk téged, mint valami kedves barátot, aki odaáll mellénk, és mindig megsegít, ha éppen bajban vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, most Szent Háromság ünnepén ezt az ószövetségi proféciát, azt, hogy Ézsaiás prófétával való találkozásod történetén keresztül figyelmeztettél minket sok mindenre. Kérünk téged, Urunk, hogy te add, hogy a te jelenlétedben valóban ott lehessünk mindannyian, és hogy a te jelenlétedben rendeződjön az életünk, hogy fakadjon fel az ajkunkról, a szívünkből a bűnvallás, és éljük át azt, hogy a bűnünk meg van bocsátva, vétkünk el van töröltetve. Köszönjük, Urunk, hogy mi úgy imádkozhatunk hozzád, hogy a te szent fiad már eljött ebbe a világba, és kérhetjük azt, hogy az Úr Jézus drága vére mossa tisztára a mi életünket, hogy ne kelljen beteljesítened rajtunk a te ítéletedet. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj, add meg, hogy a még meglévő kegyelmi időt minél többen jól használják ki, és ha lehet, használj fel minket is ebben a munkádban, szolgálatodban. Urunk, te azt kérdezted ott Ézsaiástól, hogy kit küldjek el. Ha tőlünk kérdezed meg, akkor hadd legyen a mi válaszunk is az, ami a prófétáé, hogy itt vagyok, Uram, én megszabadultam, én megértettem azt, hogy ki vagy te és mit cselekszel. Kész vagyok a te eszközöd lenni ott és akkor, ahogyan te azt szeretnéd. Amen. Most énekeljük a 294-es számú ének első versét.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációs óra. Szombaton 14 órától házaspáros kör. És jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Szeretném jelezni a testvéreknek, hogy nem csak az istentiszteleteket lehet meghallgatni itt ennél a menüpontnál, hanem azoknak a csendes napoknak a hanganyagát is, amelyek itt vannak a gyülekezetünkben, ezeket is bátran keressék itt a feltöltések között a testvérek. Egyébként a levelező listákon, illetve a gyülekezet Facebook oldalán szoktunk erről értesítést adni, ha felkerül egy újabb hanganyag. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Ma este 18 órától Allianz istentisztelet lesz Nyíregyházán a Nagy Templomban. Szeretettel várnak erre minket is. Ehhez az Allianzhoz kapcsolódóan szeretnék egy kiegészítést mondani. Múlt héten Kisvárdán, akik ott voltak a csendes napon, együtt imádkoztunk egy lelkész testvérért, akivel Kisvárdán az Allianz imakör kapcsán vagyunk nagyon szoros lelki kapcsolatban. Az evangéliumi testvér közösségnek a lelkésze Iklódi László, aki nagyon súlyos betegséggel került kórházba. Pénteken érkezett a hír, hogy László testvérünk elhunyt, és kérem a testvérek imádságát a családja számára is, meg a gyülekezete számára is, hiszen annyira gyorsan és váratlanul történtek a dolgok, hogy a család is ott maradt családfő nélkül, illetve a gyülekezet is, és mind a kettő nagyon komoly helyzet. Akinek van bizonyságtétele, amit szívesen megosztana a következő hírlevélben, azt ma estig még, vagy holnap reggelig kérem szépen, hogy küldje el az én e-mail címemre, a hulajenikő@gmail.com e-mail címre. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten elhunyt Dankó János testvérünk. Az ő temetése május 28-án, kedden, 10 órakor Görögszálláson lesz. Elhunyt testvérünkről jövő vasárnap a görögszállási istentiszteleten emlékezünk meg. Hordozzuk imádságban ezt a gyászoló családot is. Május 29-én, szerdán, 18 órától egyházkerületi felügyelő jelöltek dr. Fábri György és dr. Iccés András bemutatkozása lesz Nyíregyházán a Túróci iskola dísztermében. Hordozzuk imádságban továbbra is a tisztújítást. Június 5-én, szerdán 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk. A napirendi pontok az egyházkerületi felügyelő választás, az egyházmegyei tisztségviselők jelölése, a pályázatok, illetve az egyebek. Június 7-én pénteken 17 órától közös ifi alkalmat tartunk a kisvárdai ifisekkel, illetve a nyírteleki ifisekkel és konfirmandusokkal itt Nyírteleken. Lesz közös igei alkalom és éneklés, étkezés és játék. Szeretettel várjuk erre a fiatalokat, és kérjük a testvéreket, hogy ezt az alkalmat is hordozzák imádságban. Januárban a nyírtelekiek jártak nálunk Kisvárdán, most mi jövünk ide. Nagyon-nagyon áldott volt a januári alkalom is, és biztos vagyok benne, hogy Isten most is hasonló áldásokat készít számunkra. Június 16-án vasárnap az istentisztelet után közgyűlést tartunk, napirendi pontok költségvetés, zárszámadás, illetve egyebek. Akinek van céladománya a kisvárdai templom falának felújítására és a járda építésére, azt szeretettel kérjük a testvéreket, hogy adják oda az adományukat pénztárosunknak, vagy persejbe dobott összeg esetén írják rá a borítékba, hogy erre a célra szánják. távolabbi alkalmak, amik előttünk vannak, közös asztal konferencia június 23-tól 26-ig lesz, a hitmélyítő Pilis Csabai családos hét június 24-től 29-ig, ez az, amire jövő péntekig lehet még jelentkezni, a görögszállási gyerekhét július 4-től 7-éig, a Bodrogkeresztúri gyerekhetünk július 15-től 19-ig, a gyülekezeti délután július 21-én. Az EKE alkalmak ifjúsági hét július 22-től 27-ig, hitmélyítő hét július 29-től augusztus 3-ig, családos hét pedig augusztus 5-től 10-ig. És a biatorbágyi alkalmak női hét június 10-től 14-ig, házaspáros hét június 24-től 28-ig, és női hét július 8-tól 12-ig. És itt szerepel a kiadott bulletinben, hogy kik azok a testvérek, akik kérték az imádságot, valamilyen oknál fogva, gondoljunk rájuk is imádságban. És a hirdetéseket azzal az örömteli hirdetéssel zárom, hogy ezen a mai Isten tiszteletünkön fogjuk megkeresztelni Liskány Lottit, itt van a családjával együtt körünkben, már az Isten tisztelet kezdetétől kezdve. Most a keresztelésre felkészülve fogjuk énekelni a 296-os számú ének első versét. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor gyermeketek a Szent Keresztségben részesül. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mind örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt a szent igét, azt a két igét, amit Lotti keresztelőjére választottam. Az egyik igét a Zsoltárok könyvében találjuk megírva a 33. fejezet 17. és 18. versében, a másikat pedig a 2. Korintusi levél 13. fejezetének 13. versében a következőképpen. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme,
az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, ismerőse ez a könyvecske, ami itt van a kezemben. Volt-e már a kezetekben? Nem? Akkor legyen. Ugyanis, gyülekezetet kérdezem, mi ez a két könyvecske, ami a kezemben van? Útmutató. Mi az, hogy útmutató? GPS? Ezzel megyek haza Kisvárdára délután, este, mikor oda jutok? Bibliaolvasó útmutató. Így van. Ugye olyan igék vannak minden napra kijelölve, amikben az Isten a mi számunkra utat szeretne mutatni. Na most, kettő útmutatót hoztam magammal, általában egyet szoktam, az éppen aktuálisat. Akkor az egyikre az van ráírva, hogy 2023, a másikra az, hogy 2024. Kérdezlek benneteket, szülők, keresztszülők, van-e ötletetek, hogy miért pont ezt a kettőt hoztam magammal, ha ebben egyébként minden napra vannak kijelölt útmutató igék? Vajon melyik napot nézhettem meg a 2023-asban? Bizony, Lottinak a születésnapja. Mikor is van az ő születésnapja? November 18-a, az egy szombati nap volt, azt mondja az útmutató. Így emlékszik a család is, hogy szombat volt? Na, ezen a napon ez volt az útmutató igéje. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Milyen lovakról van szó ebben az igében? Hát arról, a Zsoltáros arról beszél ebben a Zsoltárban, hogy vannak helyzetek, harcok, amiket a királynak meg kell vívni, és hogyha harcolni megy, akkor nagy sereget, erős lovas sereget kell magával vinnie. De a Zsoltáros rádöbben arra, hogy hiába a legnagyobb sereg, meg emberileg a legjobb dolgok, amiket összeszedett, hogyha az Isten nem segíti meg, akkor azok a dolgok nem érnek semmit. Szóval, amikor Lotti megszületett, szeretném ezt a szívetekre helyezni, ezt az üzenetet, akkor az Isten igéje arról szólt, hogy vannak emberi dolgok, amikben mi sokszor bízunk, amiket nem kicsinlünk le, mert fontosak és hozzátartoznak az életünkhöz, de azok nem mentenek meg bennünket. A mi megmenekülésünk, a mi segítségünk az Úr nevében van, és éppen ezért én azt gondolom, hogy Isten azért adta aznap ezt az igét, és azért akarta, hogy most hangozzék el a keresztelőn ez az ige, mert a ti kezetekben nem volt még akkor ott az útmutató, hogy ő tudjon róla, hogy a születése napján ezt az Isten nagyon erősen elmondta, hogy ő benne kell bízni. Na aztán a másik útmutató, ami a kezemben van, nyugodtan tegyük le, nem baj, hogyha egy kicsit sétál, engem nem zavar. Szerintem a gyülekezetet se, ugye? Sokkal jobban érzi magát, mint a korlátok. Lottit még ne tegyük le, addig bírja ki. Szóval a 2024-es útmutatóból pedig a mai napnak az igéjét olvastam fel, amivel köszöntöttem a gyülekezetet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Mire van szükségünk? A Szent Háromság Isten jelenlétére. Az Isten kegyelmének a megtapasztalására, amiről szólt is az ige hirdetésége, hogy tart még a kegyelem ideje. Az Isten szeretetére, és arra, hogy közösségben legyünk a lélek által, az Istennel, és egymással is. A keresztelő miről szól? Hogy az Isten magához öleli ezt a gyermeket. De nem csak magához öleli, hanem elhelyezi a testi családján túl egy lelki családnak a kötelékébe is. Ez a gyülekezet, aki mögöttetek van, ez a lelki család. Tehát az ige, a másik ige, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. És még egy dolog zárásként ehhez a második igéhez, az pedig az, hogy ez egy olyan mondat, ami sokszor elhangzik Isten tiszteleteken. Mert ez egy áldó mondat.
van, amikor a prédikáció végén hangzik el, van, amikor záró szolgálat keretében. Ha eljöttök az Isten tiszteletre, és ezt a mondatot halljátok, akkor ismerjetek rá, hogy ez Lotti egyik keresztelési igéje, és erősödjetek meg abban, hogy jó helyen vagytok az Isten közelében. Amen. Na, azt hiszem, hogy most már sürgeti, hogy lépjünk egyet előre. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében. Az egész kereszténység hitvallása az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, szülőktől, keresztszülőktől. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztényé növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermek neve?
Lotti,
megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szív, ha hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen, békesség néked. És amikor édesanyja tartja a kezében a gyermekét, akkor álljunk meg egy hálaadó imádságra az Isten előtt. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálaadással jövünk most eléd. Köszönjük neked az élet ajándékát, köszönjük neked azt, hogy ezt a családot ezzel a drága kis gyermekkel ajándékoztad meg, hogy bővülhetett az ő családjuk. Köszönjük neked azt, hogy ott voltál az édesanyával a várandóság idején, a szülés idején, és azóta is te gondoskodsz róluk szereteteddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, az édesanyáért, édesapáért, a keresztszülőkért, családtagokért, testvérért, hogy te járd át az ő szívüket a te szereteteddel. Te add a te szent lelkedet az ő életükbe, hogy keressék a te akaratodat, figyeljék a te útmutatásodat, és annak megfelelően neveljék a rájuk bízott életeket. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd kerüljenek mindnyájan egészen közel te hozzád, hogy az ő életük a te dicsőségedre lehessen, és a rájuk bízottak javára. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. És akkor fogadjátok azt az áldást, ami Lotti egyik keresztelési igéje, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Foglaljatok helyet, és a gyülekezettel csendesedjünk el a záró imádságra. Mindenható Isten, mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy sokszor és sokféleképpen tapasztaljuk a te jelenlétedet, áldásaidat. Hálát adunk neked azokért a dolgokért, amelyek örömteli dolgok, és amelyek a mi életünket sok szempontból megörvendeztetik és előrébb viszik. De köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy a nehezekben nem vagyunk egyedül, hanem te ott vagy velünk, és bár sokszor tele vannak a szívünk kérdésekkel, és néha úgy érezzük, hogy erő feletti az a helyzet, amibe belekerülünk, de tudhatjuk azt, hogy te nem hagytál el bennünket, hanem bármilyen nehézséget a javunkra tudod fordítani. Urunk, így hozzuk most eléd imádságban azokat a dolgokat, amik előttünk vannak. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy imádkozhatunk azokért a helyzetekért és testvérekért is, akik most nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Drága Urunk, így imádkozunk hozzád a gyászoló családokért. Imádkozunk azokért, akiket nagy veszteségért az elmúlt napokban, és nehezen tudják, hogy hogyan nézzenek szembe az új helyzettel. Kérünk, Urunk, hogy te adj az ő szívükbe békességet, és te vigasztald meg őket szereteteddel. Imádkozunk, Urunk, azért a lelki és családért, akik most az elmúlt napokban veszítették el a családfőt és a gyülekezetvezetőt. Imádkozunk, Urunk, azért a görögszállási családért, akik most temetésre készülnek. És imádkozunk, Urunk, azért a családért is, akinek a hozzátartozója itt a reggeli balesetben érintett volt. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtuk. És kérünk, Urunk, hogy te légy minden nehézben, szenvedővel lévőben is. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy hozzád jöhetünk békességért, hozzád jöhetünk a kérdéseinkkel, rád bízhatjuk személyes életünket és gyülekezetünket egyaránt. Köszönjük neked az áldott alkalmakat, amelyek mögöttünk vannak, és kérünk téged, hogy ezeket használd fel gyülekezetünk épülésére. És hallgass meg a mi imádságunkat, amikor mindent összefoglalva együtt így imádkozunk. Mi atyánk, és végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a záró énekünk a 439-es számú ének.
Thank you.
az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Halleluja! Gyereknap alkalmából szeretnénk a gyerekeket megajándékozni, úgyhogy szeretettel bátorítjuk a gyerekeket, hogy majd a kijáratnál Eszter közelébe próbáljanak kerülni, mert ott egy apró ajándékot kaphatnak. A testvérek mai napjára, következő hetére az Úr áldását kívánom. Erős vár a mi Istenünk!